azon gondolkodtam, hogy mint tudjátok, én nagyon szívesen beszélek a történelemről, és felmerül bennem időnként a kérdés, hogy vajon abban van evangélium? Mert hát tényleg ez a nagy kérdés sokszor, hogy az evangélium az végül is mégiscsak valami örömhír, és talán mi nagyon erősen újszövetségi emberek összekötjük Jézus Krisztussal, de hogyha egészen mélyen lemegyünk az egésznek az elejére, és aztán az Isten belünk való bánásmódjára, akkor azt látjuk, hogy mindaz, amit Isten belünk tesz, amiatt, hogy ő jó, az jó hír. Az jó hír, hogy gyarló emberek butaságai, bűnei, vétkei ellenére Isten végig viszi azt, amit végig akar vinni. Nem csak nagy történelmi léptékekben, hanem az egyéni életünkben is. Ez azt hiszem, hogy ez egy evangélium, hogy nem csak elkezdte a munkát, hanem be is fejezi a munkát. Mindannyiunknak az életébe. Nem tudjuk megakadályozni. Hát persze ezek ilyen pozitív szavak, de abban az értelemben mondom, hogy ő, ha mi nem mondunk le őróla, ő sose fog lemondani mi rólunk. És ilyen szemmel közelítettem most egy picit ahhoz, amit múltkor félbehagytam Salamonnak a történetéhez, hogy mi benne az evangélium. Ugye, arról beszéltünk, hogy hát azért nem annyira, mint a király Salamon, mint amennyire az utókor belelát, vagy belelátja az ő életébe azt, hogy ez a kiteljesedés és a boldog aranykor. Van egy mondása, illetve kettő is, vagy talán még sokkal több, ami úgy, hogy azt hiszem valahol az eszenciája az ő küzdelmeinek. Amikor azt mondja, hogy fiam, minden dolognál jobban őrizd meg a szívedet. És valóban a szív a legcsalárdabb dolog. Az ember nem tudja nagyon gyakran önmagában elkülöníteni a nemeset a nemtelentől. Ő se tudta. Sokszor nem tudta. Néha, mikor olvasom a példabeszédek könyvét, meg a prédikátorokat, akkor azon gondolkodom, hogy lehet, hogy egy csomó minden az keserű tapasztalatnak a terméke. Lehet, hogy nem egy íróasztali ember volt, aki annyira bölcs volt, hogy nem is kellett átmennie azon a problémán, hogy a saját kárán tanuljon, hanem ő olyan tökéletes volt, hogy a másokat csak nézte, szemlélte és leírta a tanúságokat. Azt gondolom, hogy nem. Azt gondolom, hogy múltkor, ahol befejeztük, az körülbelül az volt, hogy Salamon elveszi a fáraó lányát feleségül. Politikai szövetséget keres, és már is átlépett egy határt. Már is, amikor szigorúan tiltotta az izraelitáknak a törvénye az, hogy idegen feleségeket vegyenek, ő mégis, talán még el is hitette magával, hogy a nép érdekében keres szövetséget. Hányszor történt meg a történelem folyamán, hogy emberek, vezérek, királyok elhitették a saját szívüket, család szívüket, hogy a nagyobb jó érdekében áldozzák föl. Hát időnként a népüket, a családjukat, az országot, ember rétegeket, tömegeket, és talán mi azt gondoljuk, hogy mi mentesek vagyunk ettől, pedig a mi szívünk éppen olyan könyörületes bírája a lényünknek, és valószínű, hogy mi sem vesszük észre, hogy olyan sokszor, amikor szövetségeket, barátságokat kötünk, amikor feláldozzuk a krisztusi elveket, vagy az isteni gondolatokat, akkor semmi nincs más benne, nincsen az, hogy megcsal a szívünk. Aztán beszéltünk arról, hogy a gibeoni áldozat után Isten megjelenik először Salamonnak, és minden fenyegetés nélkül csak valahol azt érzékelteti ez a megjelenés, hogy Salamon, neked nincsen szükséged más szövetségesre, neked rám van szükséged. Talán belelátni szeretnénk ebben a megjelenésbe, hogy azért jelent meg az Isten, mert annyira jó volt Salamon, hogy kiérdemelte. De hát, ha van egy másik oldala, hát, ha van egy olyan oldala, hogy amikor ő elkezd félrelépni, akkor Isten megjelenik neki, hogy még a félrelépések kezdetén megmutassa neki azt, hogy neked erre nincsen szükséged, én vagyok a te Istened, én akarok lenni a te Istened. És hogyha te megtartod azt, amit szövetséget kötött a te apád Dávid velem, akkor mindent megadok, ami annak a szövetségnek a terméke. Aztán eltelik 3 év, és megindul ez a gondolat, hogy templomot épít az Istennek. Valamennyit erről is beszéltünk, és mondom, mivel nem is hiszem, hogy én most képes lennék hosszú lenni, ezért csak annyit szeretnék erről mondani, hogy van néhány nagyon szembeötlő sajátossága ennek a szándéknak. Hírámhoz küldett, Tírusz királyához, és valami olyan mondatot mond, ami hát tulajdonképpen hihető, de mégis az emberben fölmerül a gyanú, hogy vajon mi van-e mögött a mondat mögött. Azt mondja neki, hogy nagyon egyszerű okom van rá. Csak azért teszem. Mikor én azt mondom, hogy csak azért teszem, akkor már mindig fölteszem magamban a kérdést, hogy te, Zoli, tudod, hogy te egyáltalán mi motivált téged? Azt mondja, csak azért teszem, hogy ott jó illatú áldozatot égessenek ő előtte. És benne van persze egy picit a nemzeti büszkeség is, vagy benne lehet, én most már nem merek állító mondatokat mondani, de kérdőket szívesen mondok, azt mondja, hogy mert én házat akarok építeni az én Uram Istenem nevének, hogy neki szenteljem. Mi hányszor járulunk úgy mások elé, hogy meg akarjuk győzni őket, hogy ez tisztán, minden hátsó szándék nélkül, csak az Úr, csak az ő dicsősége. Neki akarunk jó illatot áldozni, és csak azért, mert ő az Isten. Füstölőszerekkel jó illatot gerjesszek benne. Folytonosan szentkenyerek álljanak előtte, és hogy minden reggel és este égő áldozatot mutassanak be szombatnapokon, az újholdnapjain, és az Úrnak, ami Istenünknek szentelt ünnepeknek, ami örök kötelessége Izraelnek. És akkor van egy mondat, a ház pedig, amelyet építeni akarok, igen nagy lesz. Mert a mi Istenünk nagyobb minden Istennél. Nincs benne különösebben semmi. De ha tovább nézzük a történetet, akkor azért mégis érdekesek a mellék ízei. Elkezdi a ház építést, és ezzel együtt gondoskodni akar arról, hogy palotát építsen magának és a feleségének. A feleségnek, hogy palotát építsen, az is egy ilyen nagyon érdekes dolog. Azt mondja Dávid, hogy nem vihetem őt. Dávid Salamon. Nem vihetem őt a Dávid városába, az apámnak a palotájába, mert hogy ott van a frigyláda. Az egy szent hely. Úgyhogy nekem palotát kell építeni a feleségemnek. Érzitek az áthallásokat, az átjátszásokat? Amikor elvehet egy idegen asszonyt, de nem viheti be a szent helyre, ezért palotát kell neki építenie. És hogyha már szeretne valami nagy palotát építeni, mert azért igen nagy palotát épít, akkor már úgy dukál, hogy az Istennek is nagy házat építsen, és a mondatban, amit megfogalmaz Tírusz királyának, az nem az, hogy én szeretnék egy nagy palotát, kényelmes életet, és Istennek is szeretnék valamit, hanem csak az Istenről beszél, hogy az Istennek szeretnék valami nagy házat építeni, mert az Istennek nagy ház dukál. Lehet, hogy nem így van. De maga a gondolatsor az azt hiszem, hogy érinthet bennünket is. vagy én azt gondolom. Mi nagyon gyakran elkövetjük ezt a hibát, hogy vannak járulékos céljaink. Szívesen fölfűzzük az isteni projektre a magunk járulékos céljait, amiről nem beszélünk. Hogy mondjak két nagyon apró példát. Van egy ismerősünk, aki azt mondja nekünk, hogy ő azért szeretne több pénzt keresni, hogy többet tudjon adni a szegényeknek. Szép cél. Azt gondolom, hogy senkinek semmi szava nem lehet ellene, de ismerve őt, meg az Istennek való odaszentelődés mérsékelt fokát, fejezem így ki, azért, mikor elhangzik egy mondat, akkor fölmerül, hogy ismered te önmagadat? Tényleg ez a célod? Vagy csak szeretnél meggazdagodni? Mondok más. Hányszor meg hányszor, én sokszor hallottam azt, hogy valaki azt mondja, hogy ő azért szeretne nagy házat, hogy vendégfogadó tudjon lenni. Hogy jöhessenek a vendégek, akár éjjel-nappal. Rossz a cél? Nem rossz a cél, de hogyha úgy megyek az Istenhez, hogy nem ismerem a szívemet, és azt mondom neki, hogy Uram, én csupán, tisztán, egyszerűen azért, mert nagyon vendégszerető vagyok, és nagyon szeretném, hogyha itt mindig helyet találnának a vendégek, ezért kérlek, hogy adjál még 10 millió forintot, akkor azért egyáltalán nem biztos, hogy jól ismerem a szívemet. Azt gondolom, hogy tényleg nincs csalárdabb a szívnél. Mikor jó állást, jó barátokat, akármi olyasmit fogalmaz meg a szívünk, amiben benne van az Isten, de elhallgatjuk a saját szívünk előtt, hogy benne vagyok én is. A saját vágyaim, a saját érdekeim is benne vannak. Sőt, egy idő után előtérbe akarnak kerülni. Salamon növekedni szeretett volna. A birodalmát szerette volna növekedni, a saját gazdagságát szerette volna növelni. Egy expanziós politikát szeretett volna folytatni minden területen. És utána mindenhez próbálta megszerezni azokat a lehetőségeket, eszközöket, amellyel ez elérhető. Valami nagyon különös a Bibliának ez a része, és talán sehol ennyire nincsen részletezve az, hogy mennyi mindent halmozott föl. Számok tömegét találjuk a Bibliában, favágók számát, tisztartók számát, munkafelügyelők számát, hadseregek számát, kőfejtők számát, csupa olyan dolgot, aminek úgymond az egyetlen szellemi tartalma az én olvasatomban, az az, hogy az ember megijedjen attól, hogy ennyire fontos számunkra, emberek számára a mennyiség. Ennyire fontos, hogy el tudjam mondani, elnézést a mai áthallásokért, amit sokszor mondunk, hogy már 50-en vagyunk, már 100-an vagyunk, már 1000-en vagyunk, most ebben az évben 25-en tértek meg, és 20-at bemerítettünk, vagy igazából megcsaljuk a szívünket. És már nem az a fontos, hogy szolgáljunk az élettel, az evangéliummal, azzal a jó dologgal, hogy Krisztus jó illata vagyunk, nem több, nem számadók, tisztviselők, akármi, nem Krisztus jó illata vagyunk, hanem már fontosabbá válik a teljesítmény, fontosabbá válik, nem feltétlenül beszéljük ezt ki, de a saját eredményességünk, a saját dicsőségünk, mintsem az Istennek a dicsősége. Azért biztos érzitek, hogy azért olyan furcsa, mert Salamon a felszínen az apja végrendeletének volt a végrehajtója. Apja azt mondta, hogy építsen templomot, és ő megépítette ezt a templomot, csak némi áthallás került bele. Némi áthallás került bele, és újra fogalmazta a feladatot. Ugye múltkor arról beszéltünk, hogy Dávid mindent előkészített. Mindent. Dávid annyira előkészített, hogy Salamonnak nem kellett volna egy új projekt tervbe belekezdeni. Nem tartom valószínűleg, hogy akkor olyan volt az építőipar helyzete, mint ma, hogy egy év alatt, mit tudom én, 50%-os áremelkedés történik. Rabszolgamunka vagy kényszermunka volt az, amivel építették a dolgokat, úgyhogy ennyire azért nem volt ő rászorulva, hogy még tovább halmozzon, fölhalmozzon, de jó volt neki is ez a lehetőség, hogy erre a projektre, ami az Úr dicsőség, az Úr neve, az Úr temploma, erre föl tudott fűzni olyan dolgokat, amiből aztán ő is látta a hasznot. Persze a szépség hibája nyilvánvalóan az, hogy erre érzékeny az ember, érzékenyek a tömegek, és nem lehet őket vég nélkül megetetni azzal, hogy az Úr dicsősége az, ami a szemem előtt lebeg, amikor, hát ennek például az a következménye, hogy kényszermunkát alkalmaz Salamon, hogy óriási adókat vetett ki Salamon, ami egy darabig talán tűnhet úgy, hogy az Úr háza a kiváltó, de amikor látják, hogy mondjuk amíg az úrháza elkészül 7 év alatt, addig az ő palotája még a következő 13 évben épül, akkor azért érzékelik az emberek, hogy ez nem az Isten, nem csak az Istenről szól. Ez több mindenről szól. Úgyhogy érdemes végig gondolni, hogy mi vajon mennyit fűzünk föl az Isten nevében arra, ami a mi hasznunk. Nem volt még egy gondja Salamonnak, és ez a feleségeknek a gondja. Azt mondja az ige, nagyon pontosan fogalmaz, hogy Salamon király pedig sok idegen asszonyt megszeretett. A fáraó lányán kívül moábiak, ammóniak, edomiak, szidóniak, hettiták lányait, olyan népek közül, akik felül azt mondta az Úr Izrael fiainak, ne lépjetek házasságra velük, ők se lépjenek házasságra veletek, mert bizonyára az ő isteneik felé hajlítják a szíveteket. Ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. És nekem sokat mond ez a kijelentés, hogy ezekhez ragaszkodott Salamon szerelemmel. Már túllépett a politikai szövetségen. Ez elkezdte azt jelenteni, hogy egyre több vegyértékkel kötődik a világhoz. És amikor János azt tanítja nekünk, hogy ne szeressétek a világot, sem azokat, amik a világban vannak, ne kötsétek le a vegyértéketeket azzal, ami a világi, akkor azt gondolom, hogy körülbelül ezt a gondolatot fejezi ki, hogy aki elindul abba az irányba, hogy megszereti a világot, annak el lehet fordítani a szívét. Minél jobban szereted a világot, annál jobban elfordítható a szíved, az én szívem. És megint csak oda jutunk, hogy mennyire csalárd a szív. És úgy tűnik, hogy ezek, amik Salamon életét beárnyékolták, ezek tulajdonképpen a mai kereszténységnek is az alapvető problémái. Gondoljatok bele, egyrészt növekedés orientáltá vált a kereszténység. És annak érdekében, hogy növekedést produkálasson, szinte minden eszközzel él, amivel a világ lehetőséget biztosít. Nem arra szeretnék biztatni senkit, hogy vissza kell térni a kőkorszakba, de arra viszont mindenkit biztatni, önmagamat elsősorban, hogy mitől várom a növekedést, az nem mindegy. Ha attól várom a növekedést, hogy jó a marketingje a kereszténységnek, akkor valószínűleg nem jó úton járok. Hogyha attól várom a növekedést, hogy jó programokat szervezünk, akkor nem valószínű, ha internettől, az utazástól, akármitől azt várom, hogy ez a növekedésnek az alapja, akkor kérdőjeles, hogy ismerem-e az Isten szívét. És azért ugye annyira fontos nekem, és sokszor beszélünk erről a kérdésről, hogy ami a növekedés útja Jézus Krisztus megfogalmazásában, az valahol mégiscsak az életnek az áradása. Az, hogy élővíznek folyamai áradjanak elő azoknak belsejéből, akik őt hordozzák, és hogy ez kiáradva termékenyé tegye a környezetet. Hogy találkozzanak a Krisztussal. Nekem nagyon érdekes a samáriai asszonynak a példája, amikor samáriai asszony befut a faluba örömmel, hogy nézzétek meg, hogy vajon nem ő-e az. Nincs nagy meggyőzés, vagy nem akar nagy meggyőzést. Mind ahogy ugye az első tanítványoknál, miután András, Péter találkoznak Jézussal, akkor utána ugyanez a módszer, hogy mennek Füleppel, hogy nézd meg, hogy nem ő-e az. Mi örömmel teszünk bizonyságot arról, amit megtapasztaltunk, de ennél nem több. És aztán Jézus felüttölt két napot Samária beliekkel, és utána a konklúzió az az, hogy azt mondják az asszonynak, hogy már nem a te beszédedért hiszünk neki, hanem mert saját magunk megtapasztaltuk, hogy ő az, aki a megváltó. Úgyhogy ahelyett, hogy tartalékokat képeznénk, ahelyett, hogy szövetségeket kötnénk, alliánszokat, ahelyett, hogy különösképpen azokra a módszerekre helyeznénk a hangsúlyt, ami lehetőség, de az növekedés, Isten szerint való növekedés talán nem erről szól, ahelyett, hogy megalkudna a kereszténység hamis ideológiákkal, meg eltorzult teológiákkal csupán azért, hogy egy nevezőre lehessen hozni, ahelyett azt hiszem, hogy bőségesen elég élni a hívőknek azt az életet, amit Krisztusban élnek, és aztán a többit pedig elvégzi az életnek az áradása. A nép körülbelül azt értem meg, amit aztán Jézus a farizeusokkal kapcsolatban bátként mond, hogy elhordozhatatlan terheket tesztek az ember nyakába, miközben ti egy ujjal sem értek azokhoz. És el tudjuk képzelni, ez mindig is gondja volt minden társadalomnak, hogy amikor hiteltelenné válik az, hogy az uralkodó osztály tényleg a nép javát szolgálná, hogy az Isten dicsőségét szolgálná, akkor az emberek elkezdenek eltávolodni, és fölüti a fejét az elégedetlenség joggal. Salamon Tírus jó szolgálatai fejében, vagy ellentételezéseként 20 galileai várost átadott Tírusnak. Azért nekünk ez egy sima matematika, de ha belegondolsz, az ígéret földjéről van szó. Salamon eljut oda, hogy az Istentől nekik adott földből átad egy idegen hatalomnak részeket, csupán azért, mert lekötelezettjévé vált, bizonyos értelemben tartozik neki. És képzeljétek el azokat a törzseket, akik ezekben a városokban laktak, akiknek a fennhatóságát átadta egy pogány nemzetnek. És persze megint azt mondjuk, hogy ez egy történelem, de ha magunk életét nézzük, vagy egyáltalán a kereszténység történelmét nézzük, akkor azért azt gondolom, hogy az érzékelhető, hogy ez nem egyedüli eset. Hogy bizony az ember fölad földeket, mert tartozik. Fölad ígéreteket, mert tartozik. Megalkuszik, mert megzsarolják, mert tartozik. És aztán, amit Pál megfogalmaz, hogy ki mint vett úgy arat, az történik Salamon életében is. Isten megharagszik rá, és ellenségeket támaszt, három irányból is. És a lényege gyakorlatilag az, hogy kiderül, hogy akár hogy terjeszkedik mondjuk Salamon, akkor, amikor az egyik ellenség egy hadát nevezettű ember, aki edomita, és amikor Dávid vezére Joáb kiirtotta az edomitákat, akkor Egyiptomba menekült, ott nőtt föl, a fáraó a feleségének a testvérét adta hozzá feleségül, tehát egy nagyon jó háttérrel rendelkezett, amikor meghallotta, hogy meghalt Dávid, meg Joáb is meghalt, akkor visszatért Edomba, hogy elkezdje a harcot Salamonnal. Szíriában ugyanez volt a helyzet, úgyhogy az érzékelhető, hogy a terjeszkedés politikája az visszaüt. Már is Salamon élete végén elkezdődött az, hogy csökkenni kezd a királyság. És megint csak azt mondom, hogy az a fajta terjeszkedés, amit esetleg a kereszténység adminisztratív módon próbál elérni, az ugyanúgy visszaüt, mert látjuk a sok kiábrándult hívő embert, meg azt is érzékeljük, hogy egyre nagyobb sereget hódít el mondjuk Európából az iszlám, de ezek már nagyon messze vezető kérdések, de azért így is érzékelhető, hogy az a fajta hódítás, amelyiknek a végeredménye nem az, hogy élet támad az emberekben, hanem esetleg valamilyen intézményesített vallás, az nem tud hosszú életű lenni, és bizony előbb-utóbb eljön a vége. És végül pedig a legnagyobb szakadást az a belvi száj okozza, és nem is a külső területveszteség, hiszen az egyik legnagyobb hivatalnoka Salamonnak, ez Jeroboám volt, aki, amikor a prófétával találkozik, akkor megkapja azt az üzenetet, hogy Isten elszakítja 10 törzset, elszakít Izrael nemzetségéből, és neki ad, és ő lesz a király, amitől természetes, hogy ellenségévé válik Salamonnak, és menekülnie kell, és Egyiptomba menekül, és aztán a következő részek már nem is Salamonról szólnak, hanem őról, az utódról, Roboámról, illetve Jeroboámról. Körülbelül ennyi a Salamon történet. Mi benne az evangélium? Teszem fel újból a kérdést. Az egyik az, hogy Isten nagyon hűséges. Az, hogy el is mondja azt, hogy Dávidért ő meghagy 2 törzset. Mindig van maradék. Meghagyja Roboámnak. És aztán újraéled valóban Júda nemzetsége, és miközben a 10 másik törzs az nagyon gyorsan a bálványimádásba süllyed, és tulajdonképpen egyetlen egy jó király sem uralkodik az elszakadt 10 törzsben, addig Isten hűséges a Dávid maradékához, és olyan történelmet élnek meg, aminek a vége aztán Jézus Krisztus. Hát figyeljetek a szívetekre. Figyeljünk oda arra, hogy ne akarjunk fölfűzni a magunk projektjeit az Isten projektjére, ne akarjuk annak az uszájába belevonni a mi terveinket. Őtől levezettessünk, ne a mennyiség, meg nem a növekedés orientáltság, meg nem a világ szeretete az, ami ahhoz vezet, hogy jó örökséget hagyjunk hátra, hanem valóban az, amit Isten végez. Akkor átadja a templomot Salamon, akkor megint megjelenik neki az Úr. Ez a második megjelenés. És különös, hogy amíg a gibeoni megjelenéskor Isten semmi fenyegető dolgot nem mond. Ott valóban csak arról van szó, hogy nem kell neked ezen az úton járnod, mint amin most elindultál. Addig itt, amikor megépíti a templomot, és gyakorlatilag a projekt, ami a palota, meg a feleség palotája, meg ugye a cédrus csarnok már készülőben van, akkor a Isten megjelenésében van valami változás. Azt mondja, hogy ha egyenes és tökéletes szívvel jársz előttem, le fogom most rövidíteni, megtartod rendeléseimet és végzéseimet, megerősítem birodalmat, trónját, Izraelen mindörökké, ahogy megígértem atyádnak, Dávidnak. De ha ti és a ti fiaitok elszakadtok tőlem, és jó úton indultatok el ebben az irányban, hogy elszakadjatok, és nem őrzitek a parancsolataimat, idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt, kigyomlálom Izraelt. És a házat, amelyet nevemnek szenteltem, elvettem, és bármi felséges, mégis akik elmennek mellette, elcsodálkoznak, fölkiáltanak, és azt mondják, miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal. És azt felelik nekik, azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenüket. Én azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy megváltozik a hangneme, megváltozik az, amit az Isten a szívére helyez Salamonnak akkor, és én azt hiszem, hogy érdemes nekünk is látnunk azt, hogy igazi, eredményes életet csak akkor tudunk élni, hogyha nem felejtjük el azt, aki kihozott Egyiptomból, és aki azt a munkát végzi bennünk, amit nem nekünk kell kitalálnunk, hanem egyszerűen engednünk kell, hogy elvégezze. No, én ennyit szerettem volna már. Imádom. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Akkor is, amikor én saját magam nagyon erőtlennek érzem magamat, küzdök a szavakkal, és küzdök azzal, hogy szemem és szívem előtt tartsam a te beszédedet, és gondolom, hogy ezzel mindannyian így vagyunk. Köszönjük, hogy hűséges vagy, hogy elkezdted és befejezed a munkát. Köszönjük egymást, köszönjük az áldásokat, hogy áldást mondhatunk neked és egymásnak. Köszönjük az igét, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy az ő szeretete az, amelyik tovább visz bennünket, hogy az 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 evangélium, hogy te jó vagy, hogy a bűneink, hibáink ellenére, csalárt szívünk ellenére is, de nem csak elkezded, hanem be is fejezed a munkát. Áldunk és magasztalunk mindezért. Amen.